Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves gyülekezet és mindenki, aki a képernyők előtt van, Isten tiszteletünk kezdetén egy zsoltárt éneklünk, egy örvendező zsoltár, a 66. zsoltár első verse. Örvendj egész föld az Istennek.
Föld az Istennek, és ének egy szép zengéssel, nagy dicsőségét szent nevének, mindenet dicsérjék széllyel. Mondjátok ezt az Úr Istennek, a dolgait, erősséged nagy hozzávesnek, ízeked vén ellenségét.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, aki most hozzánk csatlakozott a Káposztásmegyeri Református Gyülekezethez, hogy Isten tisztelje és dicsérje. Ilyenkor mindig szokott lenni egy kis hirdetés, de most annyiban rövidítjük ezt le, hogy csak annyit szeretnénk mondani, hogy még mindig online formában vagyunk, és még mindig nem tudjuk, hogy meddig, de figyeljük a híradásokat, és mindannyiunkban benne van az a vágy, hogy minél hamarabb találkozhassunk egymással. Hát imádkozunk ezért, hogy mind a intézkedések, mind az oltások, mint pedig Isten kegyelme minél hamarabb összehozzon minket a valós jelenlétbe is. A nyári táborainkat hirdetem csak annyiban, hogy megnyíltak a jelentkezési felületek, úgyhogy interneten a refka.hu honlapon lehet ezekre jelentkezni. Most folytassuk Isten tiszteletünket az új énekesüzet 138. énekével, amely Istent és Jézus Krisztust, mint királyt dicsőíti. Nagy király! Segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése, jöjjön tőled, Urunk, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten, csendesítsd el a szíveinket, segíts, hogy teljesen csak rád figyeljünk, minden belső és külső zavaró dolgot letegyünk előtted, és tudjunk rád figyelni. Amen. hallgassuk meg Isten igét, ahogyan szól hozzánk, Máté evangélium a 25. részéből, a 14-től a 31. versig. Mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hívatta szolgáit, és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2, a harmadiknak pedig 1, kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. Az, aki az 5 talentumot kapta, azonnal elindult, vállalkozásba fogott vele, és másik 5-öt keresett hozzá. Ugyanígy a 2 talentumos is másik 2-öt keresett hozzá. Aki pedig az 1-et kapta, elment, gödröt ásott a földbe, és elrejtette ura pénzét. Hosszú idő múlva azonban megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Eljött az, aki az 5 talentumot kapta, hozott másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot bíztál rám, nézd, másik 5 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj, és osztozz urad örömében. Eljött az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta: Uram, 2 talentumot bíztál rám, nézd, másik 2 talentumot kerestem. Ura így szólt hozzá: Jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Jöjj és osztozz urad örömében. És amikor eljött az, aki az 1 talentumot kapta, ezt mondta: Uram, tudtam, hogy könyörtelen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahonnan már nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van az, ami a tied. Ura így válaszolt neki: Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és onnan is gyűjtök, ahová nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. Mert mindenkinek, akinek van, adatik, és bővelkedni fog. Attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amilyen van. A haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Válaszoljunk Isten igéjére imádságban. Köszönjük, édesatyánk, hogy szólsz hozzánk, hogy megszólítasz, sőt, hogy óriási gazdagsággal látsz el. Köszönjük ebben a mostani időben is, a járvány idejében is, hogy felnyitogatod a szemünket arra, hogy mennyi lehetőségünk volt már az életünkkel. Most, amikor elvétetnek a lehetőségeink, legalábbis jó részük, most érzékeljük, hogy mi minden volt eddig. Önünk hiányoznak a találkozások, hiányoznak sokszor, sok esetben a munka, amit most nem végezhetünk, hiányoznak az emberi kapcsolatok, amit lekorlátoznak, és csak a médiának vagy a különböző csatornákon keresztül érintkezhetünk. Urunk, bocsáss meg nekünk, hogy amikor voltak ezek a lehetőségek, nem tudtunk velük élni igazán. Most arra kérünk, hogy taníts minket meglátni azt, amit adtál a mostani helyzetben is, az életünk egészében. Kérünk, Urunk, hogy nyisd fel a szemünket a gazdagságunkra, a lehetőségeinkre, mindazokra, amikre terveztél velünk, hogy ne menjünk el mellettük. Urunk, kérünk, hogy te mutasd meg, hogy mi végre élünk, mire hívtál el minket, mi az értelme és célja a mostani hétköznapjainknak, a benne levő történéseknek, a szenvedéseinknek. Kérünk, Urunk, hogy beszélj a szívünkre, szólj most hozzánk. Szeretnénk nyitottak lenni, szeretnénk tőled tanulni, szeretnénk jól beteljesíteni a küldetésünket. Hívunk, várunk, Szentlélek, nyiss el a szemünket, fülünket, szívünket, hogy befogadhassuk, amit mondasz. Jézus nevében hallgass meg. Amen. Az ige hirdetésre készülve az új énekesüzet 91. énekével ajánljuk föl mindazt, amik vagyunk, és ami van bennünk. Jézusé, minden tulajdonom.
Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem. Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem. Minden vágyam, tervem, gondolatom, íme átadom, a kezedbe rakom. Minden vágyam, tervem, gondolatom, íme átadom, a kezedbe rakom. Mert ha Jézus az Úr, csak ott van szabadság. És ha Jézus az Úr, csak ott van gyógyulás. Mert ha Jézus az Úr, csak ott van szabadság. És ha Jézus az Úr, csak ott van gyógyulás. Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem. Jézusé, minden Jézusé, minden tulajdonom, a sorsom és a lényem.
Az az ének, amit énekeltünk, egy hitvallás. Tulajdonképpen Jézus kezébe tesszük mindenünket. Ez egy nagy kérdés, hogy aki most hallgat minket, vagy lát minket, el tudta énekelni ezt tiszta szívvel velünk. Aki kívülálló, annak lehet, hogy ez furcsa. Sőt, aki bent van a gyülekezetünkben, templomunkban, néhány embernek talán őnekik is furcsa, hogy én nem a magamé vagyok, hogy mindenem Jézusé. A mai alkalommal egy kicsit erről, ennek a felszabadító érzéséről, vagy jelentőségéről beszélünk. Isten igéjét olvasom, amely igé alapján majd az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét át szeretném adni. Pál apostolnak a Timóteushoz írott második leveléből, annak is a 6-tól a 9. verséig. Tehát Pál írja Timóteusnak. Ezért emlékeztetlek téged, hogy éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának tüzét, amely kézrátételem által van benned. Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Egy nagyobb sorozatban vagyunk benne, az a címe, hogy céltudatos élet. Rick Warrennek a Céltudatos Élet című könyvéből, könyve alapján megyünk, és ahogyan ennek a logikai éve van, ez most a sokadik életcél, az életcél, hogy szolgálatra lettünk teremtve. Az Isten arra teremtett minket, az az életünk egyik célja, hogy őt szolgáljuk. És az ő szolgálata nem azt jelenti, hogy egy elvont valakit messze szolgálunk, hanem a gyülekezetünket és az embertársainkat is szolgáljuk. És ezáltal őt is. Ez a mai C betű, tehát a cím, hogy szolgálatra lettünk teremtve, és ezt mondja Pál is, hogy emlékeztetlek téged erre a szolgálatra. Hát most ez a mai alkalom egy ilyen emlékeztetés annak, aki a gyülekezetünk tagja, aki pedig nem, annak egy érdekes felvetés, hogy egy nagy kihívás, hogy így mondjam, hogy lehet, hogy az életemnek a célja más, mint amit eddig gondoltam. Ez a mai felszólítás, hogy tudod, hogy mi a dolgod? Csinálod? Csináld. Tudd meg, és csináld. Lehet, hogy ebben van egyfajta számonkérő hangulat, de inkább úgy mondanám, hogy ez egy buzdítás akar lenni, egy ösztökélés, egy ösztönzés. Hadd hozzak rögtön ide egy példát, hogy mennyire fontos, hogy az embernek célja legyen az életében és az idejében, amit eltölt. Van nekem több gyermekem is, de az egyik legfiatalabb nagyon karakteresen ki szokta fejezni, hogyha unatkozik. Nagyon nem szeret unatkozni, és hogyha értem mentem az iskolába, ő már hazafelé a bicikli úton már elmondja, hogy ő már mit tervez, és hogy mit fogunk csinálni, és engem is próbál erre beállítani. Keresni kezdi, hogy mi a célja, hogy ne unatkozzon, mert nem szeret unatkozni. És hát persze rágja a húsomat, hogy ezt csináljuk. Aztán persze nekem is vannak már kicsit ilyen ijedelemben egyfajta reakcióm, hogy igen, te neked ez a terved, de közben meg ezt kell csinálni. Tehát én nem is vagyok elég gyors, nem is vagyok olyan céltudatos, mint az én kislányom. Úgyhogy én szinte defenzívából kezdek, és azt mondom, hogy figyelj, ezt is és ezt is meg kell csinálni. Persze ilyenkor nagy vita van, hogy de ő azt nem szeretné, és hogy mindig elrontom a kedvét, és hogy neki ez nincs kedve. No hát aztán mégis hát győz az erősebbik, egyelőre most még én vagyok, nem tudom meddig, de amikor elvonul, és megvan neki az penzum, hogy gyakorolni kell, zongorázni kell, akkor például ezt csak hallom, már nem is szóltam neki, csak hallom, hogy felnyitja a zongorát, és elkezd klimpírozni, és fantasztikus szépen játszik, és élvezi is. Tehát igazán nem volt neki kedve hozzá, de hát nagyon-nagyon Isten adta tehetség, Isten adott neki egy ilyen készséget, és van hallása, van jó kézmemóriája, és fantasztikusan játszik, és fél órán keresztül úgy veri a zongorát, hogy öröm hallgatni. Vagy elcsendesedik, és akkor egyszer csak megjelenik egy ilyen rajzzal, újabban elkezdett mindenfélét rajzolni. Hát ez egy önarckép, amelyben magát rajzolja el, amint azt mondja, hogy unatkozom, és szomorú vagyok, és fáradt, inkább nézek egy kis mesét. Igen, nagyon kell, hogy legyen célunk, mert hogyha nincsen célunk, unatkozni kezdünk, és csak mesenézésre futja, pedig lehet, hogy gyönyörűen tudnánk zongorázni, vagy valamit csinálni az Isten dicsőségére, másoknak a gyönyörködésére. Tehát a mai két ige, ami elhangzott, az egyik a talentumos példázat, a másik pedig Timóteusnak a fiatal szolgatásnak a buzdítása, biztatása. Tulajdonképpen arra való buzdítás, hogy mi is tegyük a dolgunkat, mert van dolgunk. Istennek van terve velünk. A talentumos példa arról szól, hogy a gazda a szolgáira bízza a vagyonát, amit be kell fektetni. Kicsit ilyen kapitalista ízű ez a példázat. Sokféleképpen lehet magyarázni. Most csak annyit figyeljünk meg belőle, hogy Isten nem véletlenül adta azt, amit adott. Istennek van terve. Ez annyiban fontos, hogy a mai ember, és itt most tényleg nagyon gondolok főleg azokra, akik még nem keresztjének, a mai ember abból indul ki, hogy mindent a maga szemszögéből néz. Hasznos-e nekem? Beválik-e nekem? Milyen mi az a befektetés, ami nekem megtérül. És mindent ebből a szemszögből nézünk. És itt van egy magasabb szemszög, hogy mi csak sáfárok vagyunk, mi csak gondnokok, mi csak ügynökök vagyunk, és akinek az ügyét kéne képviselnünk, az maga Isten, a gazda. Tehát egy nagyon fontos szemléletváltást hoz ez a példázat. És az is benne van, hogy a gazda a gazdagságát nekünk adja, ránk bízza. És amikor azt mondom, hogy ránk bízza, akkor itt ott van a bizalom szó is, hogy ő bízik bennünk. Bízik a szolgáiba, és ők pedig bizonyíthatják a rátermettségüket, a hűségüket. Hát ez vonatkozik ránk is, hogy arra, amire Isten elhívott minket, és amivel megáldott minket, itt tényleg képességekről, készségekről, lehetőségekről van szó, azokkal nekünk élnünk kell. Ez az első üzenet. És ezt mondja Pál, hogy emlékeztetlek, hogy küldetésed van, töltsd be. És aztán most érkezünk el a textusunkhoz, Timóteus biztatásához, ami azért különleges, mert az öreg apostol ezt a halála előtt nem tudni mennyivel írja, nem sokkal. Egyfajta staféta átadás ez. Pál apostol a római börtönben ül, és egyre bizonyosabb a halálos ítélete. És emlékezteti, biztatja, nógatja Timóteust, aki félelmei karanténjában gutbaszt, hogy tessék dolgozni, hogy ne engedd el magad, hanem gerjeszt föl, és ez szép ez a szó, gerjeszt föl ugye a küldetésed, a hivatásod, az Isten kegyelmi ajándékainak a tüzét. Egy tűzgerjesztésről van szó, ami hamvad, ami majdnem, hogy elfüstöl, de még ott van a parázs a hamu alatt, és azt mondja Isten, hogy Pál apostol szavával, hogy ezt tessék feléleszteni. Pillanatra megállítom, és kimerevítem ezt a képet, és alkalmazom a mi közösségeinkre, mi ránk. Van olyan társunk, aki évek óta ágyban fekszik. Évek óta az egészségéért küzd a betegséggel. Olyan is van, aki idős, és olyan is van, aki egész fiatal, és ez történik vele. Van most sok olyan is, aki a munkáját veszítette a jelenlegi járványhelyzetben. Vannak sokan olyanok, akik a gyermekeikkel, most főleg nagyon, az online oktatás miatt minden idejük szinte rámegy. Emlékszem, amikor az első hullám volt, és mi gyerekeink is online-ba mentek, azt hittük, hogy valami nagy fellélegzés lesz, itthon lehetünk, és nem kell annyit dolgozni, dupla annyit kellett a gyerekeink mellett. Van olyan barátom, gyülekezeti tag, aki újszülött gyermeke miatt éjjelente nem tud aludni, és lassan már a munkaképtelenségig kifacsarva érzi magát. És most szól a kérdés, mi van, amivel szolgálhatnék? Mit adott Isten neked? Milyen képességeket, milyen ajándékokat, mi az a kegyelmi ajándék, amit most fel kell gerjesztened, ami van neked, beléd szerkesztve Isten által, és ami a mostani helyzet által van esetleg éppen aktuálisan itt. Most csak a két végletet emelem ki, az egyik, amikor valaki a kisbabájával nem tud aludni, és a másik pedig, aki már nem tud tenni semmit, mert ágyban fekvő. Emlékszem rá, amikor feleségemmel mi is küzdöttünk fiatal szülőként a gyermeknevelés gondjaival, és voltak, hát az első gyermekünk olyan hasfájós volt, hogy voltak olyan éjszakák, amikor arra ébredtem, hogy ugye megint felsír a gyerek, és feleségem csak ennyit mond, vagy sóhajt, hogy tied. Ami azt jelenti, hogy vége a tejnek, már vége az etetésnek, meg vége mindenféle praktikáknak, enyém a gyerek. Úgyhogy mentem a kislányomat, akkor még kicsi lányomat tutuigatni, és hát igen, ráment fél éjszaka, de emlékszem a dalra, aminek a ritmusára táncoltam vele, fogtam és pörgettem, meg zötyögtettem, és brummogtam neki, és elképzeltem, hogy milyen lesz majd, amikor a szalagavatóján vagy az esküvőjén fogok táncolni vele. Az egyik az már megtörtént, a szalagavató. Nos, mi van ebben a helyzetben, amit Isten dicsőségére tudok használni? Nem tudom a választ. Nincs nálam a válasz, és neked kell megkeresni. Én most csak bizonyos dolgokat mondok, de igazán visszadobom a kérdést, hogy te tedd föl Istennek. Mivel szolgálhatok? Éppen ebben a helyzetben. Miért kell ezt átélnem, amit most átmegyek? Mire tanítasz? Mire használsz engem? Fontos ez a kérdés, mert kiemel engem az önsajnálatomból. Jaj, de rossz nekem. Miért pont én szenvedek? És kiemel a menekülésből is, hogy csak legyek túl rajta. Nagyon sokan így élik végig az életüket, hogy csak ezen a dolgon legyek túl. Csak szabaduljak már meg tőle. És a kulcs éppen pont az átélése. Annak a helyzetnek, annak a mozdulatnak, annak a szenvedésnek nem a túlélés, hanem az átélés, hogy ami most történik, annak jelentősége van. Az nem véletlen. Éljük át a pillanatot. Jelentősége van. Tehát kiemel az önzésből, az én központuságból, hogy mindent az én fájdalmamon, az én szenvedésemen, az én diszkomfort érzésemen keresztül szemléljek. Átemel a küldetésembe, hogy ezzel, ami most történik, ezzel is van valami célja velem Istennek. De mi? Ez a kérdés. Hogyan szolgálhatom őt most? És hozom a második példát, a második végletet, az ágyban fekvő beteget, aki tényleg abszolút karanténban van, már évek óta nem ment ki a lakásból, sok esetben az ágyából sem, vagy csak segítséggel. Hadd mondjam, hogy akinek kevés a fájdalma, aki ilyen helyzetben van, de kevés a fájdalma, az imádkozhat. És erre már a elmúlt istentiszteleteken mondtam is példát. De most hozok egy másikat, egy 90 év fölötti férfi ismerősömet, aki egy idős otthonban van, és amikor meglátogattam pont a két hullám között, akkor nagyon örült nekem, és azt mondja, hogy hát azt csinálom, Andráskám, hogy végig imádkozom, reggel elkezdem, és végig imádkozom a családomat, aztán a rokonságomat, aztán kezdem a budapesti gyülekezetekkel, megyek északról délfelé, és aztán a magyarországi ismerőseimet, és aztán a világban, akiket ismerek. Én írok egy ilyen ima levelet, amit ő is megkap, és mindig kapok tőle választ. Akinek pedig sok fájdalma van, aki talán nem tud így másokért közben járni, imádkozni, annak valami mást javaslok, és ez saját példám, vagy saját tapasztalatomból mondom, amikor magbélműtétem volt, és hát vittem magammal a Bibliát is, meg jöttek hozzám látogatók, de az első napokban olyan fájdalmaim voltak, hogy nem tudtam odafigyelni az emberekre sem, a Bibliára sem, semmire sem. Annyit tudtam nyögni, hogy Uram, fáj. Fáj, és segíts. És aztán utána jött ezzel a nyögéssel az, hogy Uram, biztos, hogy nem csak nekem fáj, segíts a mellettem fekvőnek is, segíts a velem a többi szenvedőnek is. És aztán jött az a gondolat, hogy köszönöm, hogy a legnagyobb szenvedést, a legnagyobb fájdalmat Jézus Krisztus megélte, értem, helyettem és miattam. Ez már átment egy másfajta imádságban. Ez a dolog még vissza fog térni a mai alkalom végén, mint motiváció és mint erőforrás. Annyi mindent hoztam most ide magammal, és pont az egyik kellékemet nem hoztam, annyira rossz a memóriám, és annyira rossz a lélek jelenlétem, hogy most kipakoltam sok minden papírt, meg emlékeztetőt, és egy dolgot nem hoztam el. A szomszédos katolikus lelkészpásztortól kaptam egy kis cédulát, egy ilyen keresztutas cédulát, azt akartam még felmutatni, ami egy ilyen kis könyvjelzőszerűség, amin a keresztútnak a stációi vannak egyszerű ábrákkal és egyszerű ima megfogalmazásokkal. Nekünk a református hagyományban a keresztút az nem annyira szokványos, már a magunk módján mi is kezdjük ezt újra meditálni, gyakorolni és átimádkozni. Ezek az apró imádságok Jézus Krisztusnak a szenvedés történetének a stációit veszik át, és egy-egy szón, egy-egy mozdulaton elmélkednek. Húsvét felé haladva átélhetünk valamit mi is Jézus Krisztus szenvedéseiből. És ezek a stációk, a fájdalom, a megszégyenülés, a kétségbeesés, a kiszolgáltatottság, ezeknek az átélése, amit Jézus Krisztus mind átment, és az, hogy hogyan vette át helyettünk ezeket, illetve hogyan kapott Istentől ezekben vigasztalást. Aki szenved, aki ágyban van, ágyhoz van kötve, hadd mondjam így, hogy erre van lehetőség, hogy amit átélünk, azt azon elmeditáljunk, hogy Jézus Krisztus társ szenvedői vagyunk. És mindaz, amit mi átmegyünk, Isten már Jézus Krisztust elküldte értünk, hogy ő mindezt végig szenvedje, sőt ennél nagyobbat is. Ugye a szenvedéseinknek is van jelentősége, és a szenvedésünk is lehet lelki ajándék, mint ahogy Pál apostolnak is, amikor azt mondta Istennek, hogy ugye töv is adatott a testembe, Uram, vedd el tőlem, mert nem tudok ettől jól létezni, akkor Isten azt mondja neki, hogy elég neked az én kegyelmem. Tulajdonképpen ezt mondja, hogy nem veszem el. Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm ezen az erőtlenségen keresztül fog célhoz érni. Tehát lehet, hogy az, ami nekünk szenvedés most és fájdalom, az Isten valamire fogja tudni használni. Lehet, hogy ez nem annyira megfogható, vagy nem, nehéz ezt elfogadni, vagy nem vigasztaló eléggé, de fontos ez a mondat, amit az egyik lelki gondozói alapítvány, a Grace Ministries alapítvány is mond, hogy Isten azokat tudja legjobban használni, akik maguk is össze vannak törve, ő belőlük lesz a legjobb lelki gondozó. A próbatételből, a szenvedésből bizonyságtétel lesz, és hitvallás lesz, és aki átélte, fogja tudni vigasztalni azokat, akik hasonló helyzetbe kerülnek. Ez az első pontunk tehát, hogy gerjesz fel a lelki ajándékokat, amik benned vannak. Lelki ajándékaim vannak. Tehát ez nagyon fontos, hogy vannak lelki ajándékaink, Isten adta ezeket, szolgálatra adta, belénk adta, mint készségek, képességek, mint lehetőségek, és hát kérdezzük meg Istent, hogy mire adta. Jelenlegi helyzetben mi az a speciális szolgálatom, a képességeimmel, a szenvedésemmel, vagy a sebeimmel, amivel szolgálhatom őt, szolgálhatom Isten tervét, és az embereknek a jólétét, amivel építhetem a társaimat. Miközben ugye azt mondtam, hogy ez nem biztos, hogy megvigasztal minket, hogy Isten ezt használja, és mások ezáltal épülnek. Hát mi az én hasznom? Hát az előbb mondtam, csak visszautalok rá, hogy az az én hasznom többek között, mert biztos más is, hogy engem is kiemel az önsajnálatból. Tehát abból az én központú, önközpontú szemlélődésemből kiemel, és Isten nagy történetébe beemel, amiben én szereplővé válok. Maga a céltudatos életnek a kezdő mondata így szól, hogy a te életed nem rólad szól. És itt van a szemléletváltásnak a fontossága, hogy az a szemlélet, hogy minden én körülöttem kell, hogy forogjon, hát ezzel nem sokra megyünk. És legkésőbb a halálos ágyunkon el kell engedni. Mennyire jó az, hogyha már ezzel növünk fel, ezzel készülünk az életünkre és a szolgálatunkra, hogy az életünk nem magunkról szól, hanem Isten tervéről, Isten tervének a megvalósításáról, Isten dicsőségének a szolgálatáról, és az embertársaink építéséről, szeretéséről, és Istennek a szolgálatáról. Azt mondja itt az ige, hogy Timóteusnak, hogy gerjeszt fel a Isten kegyelmi ajándékainak a tüzét. És tovább ezt mondja, hogy mert nem félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak a lelkét. Nem a félelem, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke. Az, aki átlendül erre ezen a ponton, hogy nem, az életem nem rólam szól, aki be tudja fogadni az Isten kegyelmét, az evangéliumot, az megkapja ezt a lelket, a szent lelket, aki nem a félelem lelke. Nagyon sok esetben a félelem határoz meg minket, a gátlásaink határoznak meg minket. Timóteus, aki egyébként megtért hívő ember, őt is a saját alkata, a szorongásai, a kisebbségi érzései, hogy hát nem vagyok jó beszédű, hogy fiatal vagyok, hogy nincs tekintélyem, hogy kritizálnak. Aztán itt van ez a birodalmi üldözés, a mesteremet, a barátomat is bebörtönzik, és hogy lehet, hogy rám is ez a sors vár. Annyi mindenféle dolog gátolhat minket, és félelembe rekeszthet. És biztos, hogy voltak veszésre álló dolgok, kis gyülekezeti kudarcok, amiben Pálnak egy másik levele biztatja őt. De hát nézzük meg a saját életünket. Biztos, hogy nekünk is vannak ilyen élményeink, vagy ilyen benyomásaink, vagy ilyen belső hangok, hogy kevés vagyok. Kevés vagyok a feladathoz, kevés vagyok az elvárásokhoz. És ez kezdődik már a gyerekkortól kezdve az iskola rendszerünkben, ahogyan helyt kell állni a gyerekeinknek. És ahogy látom egy-két gyerekemben is, hogy megfeszíti magát, és nem megy, nem fér a fejébe. Nincs az a agyi kapacitás, vagy nincs az a logikai átlátás. Egyszerűen nincs meg ez a képesség. Most mit csináljak? Rossz jegyet fogok hozni. Megfeszülünk, és érezzük, hogy kevesek vagyunk. A rendszer hibája? Isten nem készít selejtet, úgyhogy valahogy túl kell élnünk, és ennek a rendszernek is valahogy meg kell felelni, de mégis a legfontosabb, ami átsegíthet ezen, hogy elsősorban Istennek kell megfelelnünk. És amit Isten adott nekünk, a saját képességeinket és a saját lehetőségeinket, ő azt fogja számon kérni. Lesznek még számon kérések ő rajta kívül, de ahol igazán meg kell felelnünk, vagy ahol amit igazán fontosnak kell tartanunk, az nem a, hát most óvatosan mondom, nem a tanárok, vagy nem a főnököknek a megfelelése, hanem annak az Istennek az elvárása, aki az igazságot képviseli szeretetben. És lehet, hogy félünk a kritikusok bírálatától, és még jobban lebénít, hogy nem tartjuk magunkat alkalmasnak, de itt most erre biztat minket Pál, hogy Isten nem a félelem lelkét adta. Kérjük ezt a lelket, Isten szent lelkét, hogy bátorítson, buzdítson, mert ő az erő, a szeretet és a józanság lelke. Az erő. Ismertem egy gátlásos fiút, szorongó, félénk alkat volt, nem volt semmilyen kiugró tehetsége semmi különös dolgban. A szerepléstől is félő, és nagyon ilyen lámpalázas gyerek volt. Ha felelni kellett az órán, akkor nagyon-nagyon égett a füle. Aztán amikor felnövekedett, akkor a ifjúsági közösségbe került, ott sem volt hangadó, hanem úgy meghúzódott szépen csendben. Aztán eltelt utána 11-12 év, és aztán végül is ahhoz képest, hogy minek tanult, végül is lelkész lett belőle. Százak elé kellett kiállnia, beszélni, templomot kellett neki építeni, és már szerintem, aki ismer engem, tudja, hogy rólam van szó. Én vagyok ez az ember, senki nem mondta volna meg, én különösen nem, hogy engem Isten lelkésznek hív. Rengeteg félelem és gátlás volt az életemben, és hát aki most ismer, az lehet, hogy azt mondja, hogy hát ez az András, ez egy flegmatikus, gátlástalan ember. Hát persze, aki még jobban ismer, az tudja, hogy nem ez vagyok. De hogy van bennem egy szent flegma, mert valamitől már nem félek. Van, amit le tudtam már vetkőzni, és el tudom mondani Pál apostollal, hogy engem nem zavar, hogy valaki kritizál, nem semmisít meg, és nem gátol a szolgálatomban. Megvizsgálom, mi az igazságtartalma ennek a kritikának, és aztán igyekszem változni. De az is az én javamra szolgál. Lehet, hogy vannak félelmeink, és ugyanúgy, mint Timóteusnak, de ez a biztatás, hogy, és ez most nem számon kér, és nem tényleg már a forrásnál tartunk, hogy Isten azt mondja, hogy a szeretet, a józanság és az erőnek a lelkét adta nekünk. És ez fontos, hogy ha nekünk van valamilyen feladatunk, akkor Isten ahhoz a képességet is megadja, a lehetőséget is megadja, lehet, hogy a határaink is megvannak a képességeinkben, lehet, hogy akkor nem nekünk kell csinálni egyedül, akkor lehet, hogy embereket kell magunkhoz gyűjtenünk, lehet, hogy barátokat kell megszólítanunk, ezért van a közösség, ezért van a gyülekezet, ezért van a család, amit egyedül nem tudok megcsinálni, azt többen megtudjuk. És emlékszem rá, amikor meghívott ez a gyülekezet, és az volt a nagy kihívás, hogy de templomot is kell ám építeni. Azt mondtam, hogy hát meg lesz. De nem azért, mert nem magamban bíztam volna, hanem azért, mert tudtam, hogy ha Isten akarja, ez az Isten gyülekezete, Isten temploma, akkor meg lesz. Tegnap volt itt egy kisebb, ilyen kis konzultáció, olyanok jöttek szert az országból, akik nem látták még ezt a templomot, hát csak ugye a kereteken belül voltunk, és biztonsági előírások között, de hogy csodálkozva nézték, hogy milyen szép ez a templom. Nekünk ez már fel sem tűnik, de hogy mennyi félelem volt bennünk, amíg ez megépült. És most itt van, és benne vagyunk. Istennek hála. Az első pont az volt, hogy Isten lelki ajándékokat adott nekünk. A második pont az volt, hogy nem a félelem lelkét adta, tehát ezeket igenis használnunk kell, ezeket az ajándékokat, Isten lelkének az erejével. És a harmadik pont az, hogy gerjeszt fel. Gerjeszt fel ezt a tüzet, amit adott Isten, dolgozz rajta, hogy betöltsd a küldetésed. Ez a küldetés nem más, mint azt mondja itt Pál apostol, hogy bizonyságot tenni Jézus Krisztusról és az evangéliumról. Maga a megjelenésed, a szolgálatod, minden mozdulatod, erről kellene, hogy beszéljen. Bármit csinálsz, tudjad, hogy Istennek ez a célja, hogy embereket eljutasson magához, az üdvösséghez. És tudjad, és tudatosítsd magadba, hogy gazdag vagy. Hogy aki Jézus Krisztusban van, és itt most megint ketté kell választanom, hogy az, aki kereszténynek vallja magát, és megtért, és újjászületett, és elfogadta Jézus Krisztust bűnei megváltójának, annak ezt tudni kell, és tudatosítani kell újra, és ez a gerjesztés, ez a felgerjesztés, a tűz felgerjesztése, hogy gazdag vagy, megváltott vagy, örök életed van Krisztusban. És hogyha látod, hogy mi mindent szenvedett érted Jézus, amit az előbb már úgy a szenvedés kapcsán érzékeltettem, hogy mennyi minden szenvedésen ment keresztül Jézus érted, akkor tudod, hogy milyen hálával tartozol. És a másik gazdagság nem csak az örök életnek, és nem csak a hálának a gazdagsága, hanem az, hogy tele vagyok ajándékkal. Emlékszem rá, amikor én újjászülettem és megtértem. Nem volt egy ilyen pontszerű dolog, hanem ilyen finom, lassú folyamat, de az az élmény volt bennem, amit ki is írtam a szobám falára, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Pont, pont, pont. De azért ott volt a folytatás bennem, hogy velem viszont bármit. Tehát miközben nem voltam nagyra magammal, meg szorongó lélekként indultam, amikor megjött a meghívás, hogy építsünk templomot, akkor tudtam, hogy én Isten lelke erejével bármit meg tudok csinálni. És hát nem én, hanem Isten lelke csinálja. De belé kell kapaszkodnom, és fel kell gerjesztenem ezt az ajándékot. Tehát gerjeszt fel az Isten lelki ajándékát, amit kaptál az én kezeim áttétele által. Tudatosítsd, hogy Krisztusban neked minden lehetséges. Gazdag vagy, megváltott vagy, örök életed van, és most is minden lehetséges. Mi van azzal, aki nem tart itt? Aki nem tart itt, akinek nincs még Krisztusa, aki nem adta át az életét Jézus Krisztusnak, és nem nevezhető keresztjénnek, annak csak ennyit tudok mondani, hogy kövesd a húsvétot. kövesd a húsvétot, nézd meg, hogy Jézus mit tett, érted, olvassál el egy evangéliumot a Bibliából, bármelyik, csak az a lényeg, hogy a Bibliából legyen, a Máté, a Márk, a Lukács vagy a János szerinti evangéliumot, kövesd végig Jézusnak az életútját, a személyiségét, a mondásait, a csodáit, és juss el a keresztig, és amikor látod, hogy Jézus miért és kiért halt meg, akkor van módod arra, hogy azt mondjad, hogy Jézus, én bízom benned, és én köszönöm, hogy ezt értem is megtetted, és szeretnélek befogadni az életembe. Én szeretném, hogyha te lennél az életem ura, és nem én kormányoznék, hanem te vennéd át a kormányt. Ha valaki ezt meg tudja tenni, onnantól kezdve kapja ő is a Szentlélek ajándékát, és mindaz a sok minden dolog, amire Isten őt elhívta, életre támad benne, és beindul egy egész más minőségű élet, egy más dimenziói élet. Gerjesz fel, ami azt jelenti, hogy dolgozz rajta, gyakoroljál és edzél, az edzésnek a képét hozom még, keres egy szolgálatot, kérdezd meg a gyülekezetednek a vezetőségét, vagy lehet, hogy ha te érzel valamihez kedvet, akkor ajánld fel a szolgálataidat, mert fontos a szolgálatod, szükség van rád a gyülekezetekben, és neked is szükség van arra, hogy egy gyülekezetben szolgálatod legyen, hogy otthon érezd magad, hogy érezed, hogy fontos vagy, és hogy hozzá tudsz tenni, és hogy a test tagjaként te megteszed azt, ami a te dolgod. Erről a többi, a régebbi ige hirdetések szóltak, úgyhogy nyugodtan nézzünk erre vissza a YouTube csatornán. És hát mindenképpen gyakorolj és edz, ezt a következő képet úgy hozom, mint a házasságnak a képét, hogy a házasságban is van egy edzés, és az edzés az, hogy egymás felé kell fordulnunk. Meg kell fognunk egymás kezét, egymás szemébe kell néznünk, gyönyörködni kell egymásba, és szerelmet kell vallani. Újra meg újra. Most már több mint 25 éves házas vagyok, úgyhogy én is gyakorlom ezt a dolgot. Most a feleségem éppen egy egyhetes lelki gyakorlaton van, úgyhogy alig várom, hogy hazajön, hogy ezt megmondhassam nekik szemtől szembe. Most lehet, hogy azt mondjátok, hogy ez a jó házasság titka, hogy a feleségem megy egy hétre. No hát, biztos ez is benne van, de ő is azért ment el, hogy Istennel legyen szemtől szembe, és ők vallják meg egymásnak, hogy ők szeretik egymást. Mert erről van szó az Isten kapcsolatban is. Hogy az az Isten, aki a saját fiát adta értem, úgy szeret engem szerelemmel, hogy ezt a hatalmas árat fizette értem. Úgyhogy én nem tetek mást, hogyha érző szívem van, csak hogy szerelemmel viszont szeretem. Ez a kereszténységnek a lényege, tehát nem egy kötelességszerű szolgálat, nem arról van szó, hogy én nekem meg kell felelni Istennek, hanem az, aki szeret engem, és akit én is viszont szeretek, annak a csillagokat is lehozom az égről. Erről szól a kereszténység. És erről szól, hogy én gyakorlok, edzek, hogy én Isten jelenlétébe megyek, hogy amikor kinyitom a csipámat, és körülnézek, és látom ezt a gyönyörű, szép napsütéses időt, és látom, hogy már pattannak a rügyek, persze most jön a fagy, de hogy Isten gondoskodik, Isten gyönyörű, szép világot teremtett, Isten minden pillanatban és minden látványban ott van, és gyönyörködhetünk benne. Csak tudjunk róla, tudatosíts magadba, hogy Isten itt van. És amikor imádkozol, és amikor kinyitod a Bibliát, akkor Istennel beszélgetsz, és amikor ővele töltekezel meg, akkor utána vele együtt mész dolgozni, vagy vele együtt mész a családodhoz, és akkor együtt működünk vele. Együtt lenni vele minden pillanatban. Együtt lenni. Együtt gyönyörködni, együtt tapasztalni, együtt munkálkodni, és együtt szenvedni. És mindaz, amit Isten ebben elkészített nekünk, az alkalmas a szolgálatra. Szolgálat, így mondjuk a mai alkalomnak a nevét is, hogy Isten tisztelet. A német azt mondja, hogy Gottesdienst, Isten szolgálat. Tulajdonképpen ez az Isten tisztelet is Isten szolgálata, de Isten szolgál minket azzal, hogy ő megnyílik nekünk, hogy ő megszólít, hogy ő meghív minket erre a kapcsolatra, és aztán az Isten tiszteleti szolgálatunk folytatódik, amikor kimegyünk innen, és amikor elmenjünk a munkahelyünkre és az otthonainkba, és a rokonainkhoz, barátainkhoz, és szolgáljuk őket Isten nevében, az Isten szeretetével. Erre hívott minket Isten, hogy vele legyünk, vele dolgozzunk, vele gyönyörködjünk és vele szenvedjünk. Néhány kérdés van itt a végén. Ez a mai alkalomnak a gyakorló kérdései. Min van, ami felajánlható és szolgálatba állítható Isten céljaira, és eddig elkerülte a figyelmem. Beszéltünk a szenvedésről is, élményekről, egyebekről. Min van, ami felajánlható és szolgálatba állítható Isten céljaira, és eddig elkerülte a figyelmemet. A második kérdés, milyen félelmek szorítanak, és veszik el a kedvemet Isten szolgálatától. És a harmadik, hogyan gerjeszthetem fel az ajándékomat? Mindjárt imádkozunk, de előtte egy énekkel válaszoljunk az Isten tisztelet az ige hirdetésre. Ez az ének pedig a 463. dicséretünk, azt a lelket szólítjuk meg, aki nem a félelem, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelke. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám.
Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Égi lángot járja át szívem és a szám, hogy felküldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, áldva szállj le rám. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Ó, segíts, hogy hagyjam el bűnök útjait. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel. Isten élő lelke, jöjj, légy vezérem itt. Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent, s Jézusommal légyek egy, már e földön lent. Hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, hadd lehessek szent. Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj, s majd a végső harcon át menj le fölragadj. Küldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke, jöjj, győzedelmet adj.
Imádkozzunk! Hálunk, édesatyánk, a szeretetedért, köszönjük a bizalmadat, köszönjük, hogy újra hallhattuk a biztató üzenetedet, hogy gyönyörködsz bennünk, hogy rengeteg gazdagságot adtál, rengeteg kincset, ajándékot, lehetőséget, hogy veled éljünk, hogy mi is gyönyörködhessünk ebben a világban, és te benned, hogy tudjunk mi is hasznosan szolgálni másoknak, és te neked is, a te örömödre és a te dicsőségedre. Köszönjük, Urunk, ezt a biztatást, és köszönjük azt, hogy nem csak egyszerűen biztatsz, hanem meg is intesz, vagy meg is feddesz, hogy nehogy elcsáboljunk az élet szépségeitől, hogy ez az élet, amit élünk, amit nekünk adtál, ez nem a miénk, hanem ez sáfárságra szól, ez kölcsön van, ezzel nekünk munkálkodni kell, erre megbízatást kaptunk tőled, és segíts, Urunk, hogy tudjuk ezt a szemléletváltást megtenni, hogy az én központú, a magam körül forgás világnézetéből átmehessünk a te szemszögedbe, hogy hogyan dicsérhetünk téged, hogyan lehetünk a te hasznodra, hogyan tölthetjük be a tervedet. Mi az, amire elhívtál, amire megteremtettél, megálmodtál minket? Úrunk, hisszük és mi is bízunk benned, hogy ha ezt megtaláljuk, akkor ez számunkra is a legjobb, a legélvezetesebb lesz. Még, Úrunk, még idehozzuk a szenvedéseinket is, és nyilván ezeket nem élvezzük, de köszönjük azt a biztatásodat, hogy a szenvedésből is te jót hozol ki. Amikor nem értjük, és amikor berzenkedünk ellene, Úrunk, akkor is szeretnénk ezt a bizalmat megszavazni neked, hogy a szenvedésnek is értelme van a te tervedben, sőt, a mi formálásunkban, csiszolásunkban is, hogy mi nem kevesebbek, hanem többek leszünk ezáltal. Nem kevésbé, hanem még jobban fogunk tudni szolgálni téged, még jobban tudunk építeni majd másokat. Úrunk, segíts, hogy a szenvedéseink is a te kezedben, a te veled való együttlétben bizonságtétellé, hitvallássá, építő dologgá formálódjon, amivel tudunk vigasztalni másokat, amivel tudunk építeni másokat. Köszönjük, Urunk, a mai megértéseket, amiket világosságul adtál nekünk. Segíts, hogy ne felejtsük el, és segíts, hogy mi is tudjunk emlékeztetni. Ahogyan Pál apostol emlékeztette Timóteust, mi is szeretnénk emlékezni és emlékeztetni. Szelídséggel, alázattal, szeretettel. Segíts, hogy ne legyünk nagyképűek, vagy gőgösek, hogy ne szálljon el velünk a ló, hogy ne gondoljuk, hogy mi mindent tudunk, és ne úgy okítsuk ki a fiatalabbakat, hanem adj nekünk alázatot, emlékeztess minket a megtörtségünkre is, a szenvedéseinkre is, arra, hogy mi is ugyanazt az utat járjuk be, amit minden ember. És Urunk, így könyörünk azokért, akiknek most kivételesen nehéz, nagyon nehéz, legyen az akár a fiatal korban, legyen az a idős kor, vagy a betegség kiszolgáltatottságában. Úrunk, imádkozunk most minden egyes barátunkért, szerettünkért, akik nehéz próbákon mennek keresztül. Úrunk, emlékeztesd őket, hogy velük vagy, hogy te is ezeken a szenvedéseken mentél keresztül, hogy beléd kapaszkodhatnak, hogy téged dicsérhetnek ebben is, hogy te hozzád fordulhatnak, te hozzád kiálthatnak. És Úrunk, ahogyan István vértanú előtt fellebbentetted a függönyt, mutasd meg azt a mennyei dicsőséget, ami vár minket a szenvedések után, mutasd meg a Jézus Krisztusnak a trónját a te jobbodon, és azt a koronát, amit nekünk is elkészítettél, hogy kibírjuk a fájdalmakat, a szenvedéseket, és tudjunk még ezek közepette is te hozzád fordulni, te beléd kapaszkodni. Így kérünk, Urunk, az ágyban fekvőkért, így kérünk azokért, akik a halálos ágyukon vannak, Urunk, hogy te látogasd meg, és te adj nekik még ebben a szenvedésben is olyan minőségi időt veled, amikor megláthatnak, megtapasztalhatnak, megérezhetnek téged. És Urunk, kérünk, imádkozunk azokért is, akik talán az élvezetek, vagy a gyönyörködés, vagy az életnek a habzsolása közepette, pont rólad nem vesznek tudomást, hogy mindez ezt a gazdagságot is fordítsd át egy más tekintetbe, hogy ezt veled éljék meg, hogy téged dicsőítsenek, hogy ne hiába valóságoknak örüljenek, hanem téged tudjanak magasztalni minden örömben is. Úrunk, imádkozunk most különösen a járvány sújtotta betegekért, imádkozunk azokért, akiknek ez nagyobb veszélyt jelent, kérünk, hogy te segítsd át őket ezen is, védd meg őket szent lelked által. És te segíts az orvosoknak, az ápolóknak, akár a kórházakban, akár otthon, hogy tudjanak nem csak testi gyógyítást, hanem lelkileg is a te jelenléteddel való gyógyítást közölni a betegeknek. Imádkozunk, Urunk, azokért is, akik az iskola frontján vannak, a tanárokért, akiknek most dupla munkájuk van, az adminisztrációval, a különböző online dolgokkal, amik nagyon nehezek sokak számára. És imádkozunk, Urunk, a gyermekekért és a szülőkért is, akik szintén ezzel küzdenek, adj nekünk erőt és kitartást, hogy átmenjünk ezen az időn, és mégis ne csak veszteséggel, hanem igazi nyerességgel, lelki nyerességgel menjünk át. És úrunk, imádkozunk azokért a döntéshozókért és vezetőkért, akiknek nagyon nagy a felelőssége, akár az egyházunkban, akár a világban, és úrunk, imádkozunk azokért a politikusokért, politikai erőkért és emberekért, akik még ezt a helyzetet is a saját tőkéjüknek a gyűjtésére és a szerencséjük kovácsolására használnák fel. Urunk, te érintsd meg őket, te nyisd meg a szemüket, hogy mit tesznek, hogy mennyire rombolnak, és kérünk, urunk, hogy te adj egységet és szeretetet és építő egységet a pártok és a politikusok közé, hogy ne egymással harcoljanak, hanem a közös ellenséggel. Urunk, így kérünk, hogy adj minden vezetőnek új szemléletet, új szemléletmódot és megtérés újjászületést, hogy ne én központúan, hanem a te terved szerint tudjanak gondolkodni. Így kérünk, Urunk, hogy minket is így hozzá a helyre, így állíts a helyünkre, és add nekünk a te tervednek a szépségét, hogy tudjunk téged szolgálni, téged magasztalni, és tudjunk téged dicsérni az életünkkel, a viselkedésünkkel, a szavainkkal, minden találkozásunkkal, hogy amikor velünk találkoznak, akkor lássanak meg bennünk téged. Kérünk, Szentlélek, tölts meg minket, szőj újjá minket, adj ébredést a nemzetünkben, egyházainkban. Téged dicsérünk, áldunk, magasztalunk, te vagy egyedül méltó. És kérünk, Urunk, hogy te gerjeszd föl bennünk a vágyat, az akaratot, a te jelenléted iránt. Köszönjük, hogy most úrvacsorát is készítettél, és kérünk, hogy te add nekünk magadat az úrvacsorában és a szent jegyekben, és te gerjeszd föl ezt a tüzet bennünk, a te érted való hálát, a te érted való lelkesedésünket. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.
Mondjuk el együtt az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Záróénekként énekeljük a református énekeskönyvünk 455. dicséretét. Testvérek, menjünk bátran!
Testvérek, menjünk bátran, amor leszáll az ég, e földi pusztaságban megállni nagy veszély. Hát merítsünk erőt, a menny felé sietni, nem állva megpihenni a boldog cél előtt. A keskeny útra térünk, ne rettentsen meg az, ki elhívott vezérünk, tudjuk, hogy hűs igaz, mint egykor ő te vér. Most éles benne bízva, harcát ki fordítsa a szent város felé. Jó emberünk, ha szenved, az jó nekünk, tudom. Ki vérnek, testnek enged, az nem jár jó úton. Ha láthatod, ne bán, csak rázd le, mi kötözne, hadd törjön éned össze, menvén halálon át. Menjünk vígan sietve, hisz útunk egyre fogy. Nap megy napot követve, s a test majd sírban. híven követjük, a láncot mind levetjük, s vár ránk az érész.
Az Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Isten velünk, áldás békesség, áldott vasárnapot!